A mai napon a szív gondolatairól szeretnék beszélni nektek úgy, ahogy talán még idáig ebben a formában nem beszéltem. Bár tudjátok nagyon jól, hogy nagyon sokszor beszéltem, prédikáltam a gondolkozásmódról, a gondolkozásmód megváltoztatásáról. A Róma 12:1-2 nekem egyik kedvenc igém. Sokszor hallottátok ezt nagyon sokféle formában az elmúlt években, ahogy ezt bontottuk, kibontottuk, megkerültük, néztük ebből az irányból, néztük abból az irányból. Annyira nagyon-nagyon mély ez a téma, és annyira nagyon sokat foglalkozik az írás ezzel a dologgal, hogy úgy gondoltam, ha mai napon ennek itt létjogosultsága van, hogy ezt egy újabb oldalról közelítsük meg, és megvizsgáljuk azt, hogy vajon van-e különbség a között, hogy a fejünkben, az elménkben gondolkozunk, és aközött, ahogy a szívünkben gondolkozunk. Nem tudom, hogy valaha feltetted-e magadnak ezt a kérdést, hogy amikor gondolkozásmódról, elmebeli hozzáállásokról, elmebeli dolgokról van szó, gondolatokról, hogy általában, akkor azt te hol teszed, milyen testrészeddel, idézőjelben teszed, melyik részeddel teszed azt, amit teszel. Ugye, egyértelmű, hogy a gondolkozásmódunk, a világ is ezt az agyunkhoz köti. Ott van a fejünkben, ott van az elménkben, az agyunkkal gondolkozunk. Ez a természetes oldalról nézhető szervünk, ahol a gondolatok megfogannak. Ugyanakkor a Biblia nagyon világosan, nagyon egyértelműen, nagyon határozottan beszél a szívnek a gondolatairól. Nem csak az ember vonatkozásában, hanem Isten vonatkozásában is. Úgy gondolom, hogy nagyon sokszor a kettő átfedésben van, hogy az ember az elméjével és a szívében gondolkozik. Ugyanakkor egy picit szeretném ezt külön választani, hát ha kicsit így érthetőbb vagy megfoghatóbb ez a dolog, mert a kettő azért úgy gondolom nem ugyanaz. És hogyha nagyon röviden, nagyon tömören akarnám ezt így szétválasztani, akkor azt mondanám talán, hogy ami az embernek az eszébe jut, ami az embernek az agyán keresztül fut, ahogy a racionálisan gondolkozik, ránéz bizonyos dolgokra, ahogy bizonyos dolgokat kezel az elméjében időnként, hogy az elméből, az agyból jön a tanult, az információ az elménket érintve érkezik el hozzánk, és nyilvánul meg a lelkünkben és a viselkedésünkben. Ugyanakkor úgy hiszem, hogy a szívnek a gondolataira, amikor a Biblia utal, és rengeteg igét fel fogok olvasni ezzel kapcsolatban ma, akkor úgy gondolom, hogy itt egy mélyebb dologról van szó. Nem csupán arról, amikor is valami átfut az agyunkon, nem csupán arról, amikor valami eszünkbe jut valamivel kapcsolatban, hanem az az igazi belső, meggyőződött rendszer és gondolkozás séma, és az a mentalitás, amit hordozunk az életünkkel, amik összefüggésben úgy gondolom az egész jellemünkkel, mert ezeket nem feltétlenül lehet így darabraira szétválasztani, mint egy autó cél tud szedni csavarjaira, az embert így nem tudod alkatrészekre szétszedni, és az elmédet, és a lelkedben is sok minden ilyen egybe kapcsolódva működik, egybe fonódva. És amikor a Biblia ugye a szívről beszél, akkor időnként utal a szellemünkre, időnként utal a lelkünkre, és időnként utal a kettőnek az összességére, és a belsőre, ami ott belül van, ami nem a fizikai vért pumpáló izomszervünk, hanem az a belső héber fordítások, ezt az embernek a méhének nevezik, ahol megfogannak a dolgok, azok a belső dolgok, ahonnan kijönnek a dolgok. És ugye Jézus is utalt erre, hogy a szív az olyan hely, ahonnan ki tudnak jönni jó dolgok, és ki tudnak jönni rossz dolgok. Tehát ez mindenképpen a szívünk, és a szívünknek a gondolatai, azok ott belül vannak. Ott igazán belül, és amikor ott belülre gondolunk, és belülre mutatunk, akkor elsősorban nem az agyunkra, nem az elménkre és gondolatunkra fókuszálunk csupán, mert ez fontos, és rendkívül fontos, hogy legyen ismeret az elmédben, de fontosabb ennél az, hogy a szívedben legyen ismeret, és a szívedben, szíveddel tudjál gondolkozni. Nagyon sokszor azt hiszem, hogy amikor a szívről beszélnek emberek, vagy szívre gondolunk, akkor ahhoz automatikusan hozzá párosítjuk az érzelmeket. És úgy gondoljuk, hogy ez az elsődleges, hogy szívvel szeretünk, szívvel tudunk akár utálkozni, meg gyűlölködni, amikor a világban voltunk, ezt azért elég rendesen tudtuk csinálni, most azért talán már kevésbé, de azért az ember a szívében haragot gerjedni, és mindenféle érzelmet hozzá párosítunk és hozzá társítunk a szívünkhöz. És tudom, nem mindig lehet ezt kézzelfoghatóan, egyértelműen úgy tanítani és úgy beszélni erről, mint a kettő meg kettőről, de ahogy olvassuk majd az igét, látni fogjuk azt, hogy a szívünknek az érzelmeiről az ige nem túl sokat beszél. Viszont annál többet beszél a szívnek a gondolatairól. Lapozzunk mindjárt a Józsué 1:8-ra, ami egy nagyon közismert, sokat használt igevers, amely azt mondja, hogy a Józsué Mózesnak az utódja volt Izraelnek az élén, mint vezető, és az első mondatok között, amit Isten szólt hozzá, miután Mózes meghalt, ezek között szerepel ez az utasítás, szinte mondhatni parancsszó, ami neki speciálisan szólt, ugyanakkor szólt minden, úgy gondolom, mindannyiunknak, így évezredekkel később is, egy olyan szellemi alapigazságot, amit működtetnünk kell. Szóval így hangzik Józsué 1:8. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres. Ugye ez egy jószövetségi igevers, és tudjuk, hogy amikor Józsué ezt kapta Istentől, akkor még nem volt Józsué könyve, nem volt Rút könyve, meg nem volt a példabeszédek, meg a Ézsaiás, meg az újszövetségi könyvek, amik utána voltak, hanem volt az öt Mózes könyv. És egyértelműen a törvényre, a törvénynek a könyvéről mondja itt az Úr neki, hogy arra gondolkodjon. A parancsolatokról, mit, hogyan, miként, hogyan kell csinálni. Természetesen újszövetségi köntösben ezt az igeverset nem így kell értelmeznünk, hogy nekünk állandóan a tíz parancsolatról kellene gondolkoznunk. Ezt mai szóhasználattal és újszövetségi nézőpontból nézve ezt az igeverset úgy kellene valahogy megfogalmaznunk, nem átírva az igét, félre ne értsed, csak úgy értelmezve, hogy Istennek a beszéde ne távozzon el a mi szánktól, hanem gondolkodjunk arról éjjel és nappal. Istennek a beszéde, a teljes írás, ugye Istentől ikletett, a teljes íráson elmélkedhetsz az 1 Mózes 1-1 jelenések végéig. Tehát abban most már minden benne van. Mi, hogy ezt így pár ezer év távlatából olvassuk. Itt az első mondatban az szerepel, hogy el ne távozzék a te szádtól, tehát mondd ki azt, amit Isten mond, illetve gondolkodjál arról éjjel és nappal. És ez a gondolkodás, hogy éjjel és nappal gondolkodsz valamin, ez azt gondolod, hogy hú, tehát milyen nehéz gondolkodni Isten igéjén éjjel és nappal. Mennyire nagy erőfeszítés, mennyire nagy munka, és mennyire nagy összpontosítás kell ehhez, és mennyire nagy odafigyelés kell erre, ami bizonyos értelemben igaz, de gondolj abba, és gondolj arra, hogy amikor aggódsz valamin, hogyha mondjuk aggódsz már hetek, hónapok, évek óta az anyagi helyzeteden, aggódsz az egészségi állapotod miatt, akkor mit csinálsz, amikor aggódsz? Belegondoltál már ebbe? Az aggódás mindig egy gondolkozásmódból fakad. Tehát amikor aggódsz valamit, akkor arra gondolsz. Tehát ezt könnyedén tudod csinálni, hogy aggódsz a gyerekedért, aggódsz a háztartásodért, a férjedért, hogyan fogod kifizetni a számlákat, kell erőfeszítést tegyél? Nem túl sokat. Egy automatikusan könnyen megy, nem? Hehe. Olyan könnyen megy, olyan magától értetődően megy, hogy aggódok mindenféle dologért, azért kell erőfeszítés, hogy ne aggódjunk rajta. És ami miatt ezt mondom, az, hogy az aggódás is egy gondolkozás. Egy gondolkozás mód, egy gondolkozás stílus, egy gondolkozás mentalitás. Ahogy gondolkodsz, az meghatározza azt, hogy hogyan fogod érezni magad. Mert hogyha a gondolkozás módod tele van aggodalommal és félelemmel, akkor rosszul fogod magad érezni. Ha a gondolkozásmódod tele van békességgel, az igével, az őről való ismerettel, akkor jól fogod magad érezni. És itt nagyon fontos, hogy mindegy, hogy mi van körülötted, meg milyen helyzetben vagy. Nem az határozza meg a boldogságodat, az érzelmeidet, a viselkedésedet, hogy mi van körülötted akkor, hogyha az igén gondolkozol. Mert ha az igén gondolkozol, akkor az neked életet hoz és békességet, mert fel fogjuk olvasni a római levélbe az igeverset. Ha pedig nem az igén gondolkozol, az pedig halált hoz a te számodra. És a halálnak sokféle megnyilvánulása van. A gondolkozás mód és a gondolkodjál szó itt a héberben, kifejtjük ezt a szót, három alapvető jelentése van, és picit mindegyik igaz itt, és természetesen a harmadik jelentés az, amit hangsúlyos. Ugye jelent ez a szó önmagában, nem úgy, hogy ezt most minden este ide behelyettesítjük, csak önmagában ez a szó, ami itt szerepel a héberben, jelent mormogást, dörmögést, dörgést, morajlást, mormolást. Jelenti azt, hogy hangot ad ki, valaki nyög, megszólal. A gondolkozás mód. Illetve gondolkodik, elmélkedik, megemlékezik, felidéz magában, kigondol és kitervel. Tehát amikor te folyamatosan, állandóan kitervelsz egy dolgot, felidézel magadban újra és újra dolgokat, megemlékezel újra és újra dolgokról, amikor folyamatosan elmélkezd dolgokon, felidézel, kitervel, és folyamatosan azon járnak a gondolataid, az a te szívednek a gondolata. Mert azzá válsz, ahogy gondolkozol. És ezt maga az ige mondja, nem én, a példabeszédek 23.7-ben. Gyönyörűen, szinte így szó szerint kijelenti és kifejti előttünk, hogy mert amiképpen az ember gondolkodik a szívében, ott bent, magában, olyan is valójában. Nem tudom, milyen fordítás sikerült kivetíteni, de itt a belsőről van szó, olyan is ő valójában. És ugye itt ebben a példában az a képmutatás van felszínre hozva, mert hiába mondja ő, egyél és igyál, de azért nem jó szívvel van te hozzád. Ugye ez azt is mutatja nekünk, hogy lehet mondani valamit, ami nem igazán a szívünkből való. Egyél, igyál, nyugodtan foglalj helyet, de nem az van a szívemben, hogy igazán akarnék neked adni enni-inni valót. Ugye ezt a példát hozza itt bölcs Salamon. Mert igazán az ember az, ami ott a szívében van bent, nem az, amit mond a szájával, felületesen. Igaz az, hogy előbb-utóbb kibújik a szög a zsákból. Előbb-utóbb, amikor nyomás alá kerülsz, amikor a képmutatásodat nem tudod tovább leplezni, amikor is elszólod magad, vagy valamiféle hatás miatt kibudjan belőled az, ami a szívedben van, az elárul téged. Mert Jézus mondta, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj. Na és ez a teljesség az, ami igazán mélyen belül van. Nem amit itt fölt gondolsz, amit itt lent gondolsz. Na, az vagy te. Ezt mondja ez az igevers. Hogy amiként az ember a szívében gondolkodik, ott bent, mélyen, az az ember vagy. És nagyon jó megismerni egymást felületesen, és nagyon jó megismerni egymást mélyebben. Ebben benne van az, hogy megismerjük a másiknak a jó dolgait, a jó szívét, mert kívülről olyan nyers, olyan goromba, olyan makacs, olyan arrogánsnak tűnik, de igazából a szívében nem ez van, mert a szívében igazán őszinte is, csak hát rosszul fejezi ki magát. Ez a jobbik eset. A fordított eset, amikor valaki kifelé nagyon nyájas, nagyon szépeket mond, mosolyog és kedves, és eladja magát, de a szívében nem ez van. Ezt is meg lehet ismerni a másikban? Valamennyire igen. Mindannyian találkoztunk már mind a két esettel. Mindannyian szembesültünk már ezzel is. Bizonyára mindannyiunknak vágya az, hogy kicsit lássuk a másiknak a szívét. Ha sokat beszélgetsz emberekkel, ha időt töltesz velük, és ez nem rossz dolog, ez jó dolog, akkor előbb-utóbb meg fogod ismerni a szívének az állapotát, hogy igazán mi van benne belül mélyen. A jó hír az, hogyha valami nem jó dolog van ott bent, keresztényként, újjászületett emberként is, azt is meg lehet változtatni. Mert nem egy eleve elrendelt dolog az, hogy valakinek rossz dolgok vannak a szívében, mert meg lehet ezeket a belső dolgokat változtatni. Halleluja! És ez a mai üzenetemnek a lényege. Ha szeretnél valami változást az életedben, akkor sohasem a másiknak az életét kell nyomás alá helyezned, hanem a saját magadnak a szívében kell változást eszközölnöd, mert ha a te szívedben a dolgok megváltoznak, a te szívednek a gondolatai az igével összhangban lesznek, a te szívedben az ige megfogamván gyümölcsöt tud teremni, annak jó eredményei, jó gyümölcsei lesznek. Tehát, ha szeretnél valami változást a külső körülményeidben, akár a kapcsolataidban, akár a gyógyulásodban, akár a pénzügyi helyzetedben, ezek ugye a legfontosabb dolgok, így szoktuk ezt mondani, akkor amit meg kell változtatnod, az elsősorban nem az, hogy a külső dolgokra helyezel nyomást, hogy azok változzanak meg, és ezt tudom, hogy nem könnyű megemészteni és felfogni és megérteni, hanem magadra belülre kell nyomást helyezni, vagy legalábbis foglalkoznod kell azzal, hogy te bent változzál meg a szívedben. Mert van erre lehetőség. Ugye most nem a szellemedről beszélek, ami újjászületett a Krisztusban, hanem arról, hogy meg tudod változtatni a belső dolgokat, És ha meg tudod változtatni a belső dolgokat a szívedben, akkor képes vagy megváltoztatni a külső dolgokat is. És ez fordítva nem feltétlenül fog működni. És ezért kínlódik, ezért problémázik nagyon sok ember az életében, nagyon sok helyzetben, mert egyszerűen próbálják a helyzeteket kezelni, próbálják a helyzeteket elviselni, próbálják a helyzeteket lereagálni valahogy, és állandóan falba ütköznek, és azt szeretnék, hogy változzon már meg az a dolog, változzon már meg a gyerek, változzon már meg a férjem, változzon már meg a pásztorom, változzon már meg a főnököm, változzon, mindenki változzon meg körülöttem, hogy nekem jó legyen, jól érzem magam, miközben az ige nem ezt mondja, hogy ez a dolgunk, hanem pont fordítva kell tennünk. Belül nekünk kell változni, és ez fog hatást gyakorolni a külső körülményeidre. Azaz, ha belül te jól érezed magad, akkor mindegy, hogy mik a körülményeid, akkor is jól fogod érezni magad. És lehetsz boldog akkor is, amikor fáj a könyököd. És lehetsz boldog akkor is, amikor a férjed nem szeret. És lehetsz boldog és kiegyensúlyozott akkor is, amikor nincs annyi pénzed, mint amennyit szeretnél, hogy legyen. De lehetsz boldog. És tudod élvezni az életet akkor is, amikor átmenetileg hiányban szenvedsz. És nem fogsz összetörni a külső dolgok miatt, mert bent a szívednek a gondolataiban tudod azt, hogy ki vagy. Tudod azt, hogy ki ő. Tudod azt, hogy mennyire szeretett vagy. Ismered őt, és tudod azt, hogy neked milyen jó dolgod van Krisztusban, hogy megváltást nyertél. Hogy a bűneid el lettek törölve. Mennyire, mennyire jó dolog az, hogy te Krisztusban vagy. Amikor ezt ismered, amikor ezt tudod, amikor belül a szívednek a gondolatai e körül forognak, akkor ez hatást gyakorol az érzelmeidre, hatást gyakorol a külső dolgokra. Ha nem tudsz megváltozni belül, és ez a keserű pirula, ha nem tudsz megváltozni belül, ha nem teszel előfeszítést, ha nem vagy hajlandó akár ezt elfogadni, akkor sajnos hiába könyörögsz, hiába imádkozol, hiába böjtölsz, akkor hiába kérsz segítséget milliónyi embertől, hiába teszi rád a kezét a város összes pásztora, hogy megváltozzon az életkörülményed. Nem lesz változás, mert a változás az belülről kifelé történik. És tudom, az Úr, amikor jön hozzánk és megérint minket, a keresztény kezdeti időszakunkban, a közepén, a végén is, sokszor kívülről, az ő kegyelméből ad nekünk többet, mint amit mi el tudnánk, vagy el tudtunk volna fogadni, vagy megérdemelnénk. Ez az ő kegyelme, de Isten királysága, az nem így működik elsősorban. Tehát Isten nincs nyomás alá helyezve azzal, hogy neki mindenféleképpen kívülről be kell avatkoznia úgy az életedbe, mert te aztán könyörögtél és böjtöltél, vagy nem tudom, mit csináltál. Tehát ő nincs kényszer alatt, mert ő már adott neked megoldó kulcsokat. Adott neked olyan szellemi törvényeket, amelyeket neked működtetned kell. Tehát az, hogy itt most van világítás, ez azért van, mert a egyháznak a gondnoka fölkapcsolta reggel a kapcsolót. És van világítás, és van áram a konnektorban, ugye? Mi van, hogyha ő ezt nem teszi meg? Azonnal hívjuk a villamos szolgáltatónak a vezérigazgatóját, hogy nincs nálunk fény. Miért nincs áram a konnektorban? Mit képzelnek, miért nem adnak nekünk áramot? Ezt tesszük? Ugye bolondság, dehogy tesszük ezt? Ő megtettek mindent már. Nekünk kell ezt működésbe hozni. És Isten is ilyen, ő megtette már az ő részét. Elküldte a mi vezetékeink nyomás alatt vannak, mint a vízvezeték, nekünk kell megnyitni a csapot, hogy folyjon a víz. Az ő ereje bennünk van, nekünk kell azt működésbe hozni. És amikor ezt megértjük, akkor elkezdünk dolgozni saját magunkon, és elkezdünk azon dolgozni, hogy megértsük azt, amit az ige mond rólunk, hogy kik vagyunk mi ő benne, és hogy ő hogyan gondolkozunk, nekünk hogyan kell gondolkoznunk. Pár igét szeretnék felolvasni, így folyamatában, vagy 6-ot, 7-et, 8-at, amelyek mind az Ó, mind az Új Szövetségben a szívnek a gondolatairól szólnak. Sokat nem szeretnék róluk beszélni, csak felolvasom, hogy lássad egy picit ennek a szemszögéből, hogy igenis ez a kifejezés, hogy a szívnek a gondolatai szerepel mind az Ó, mind az Új Szövetségben. Szerepel a törvény előtti korszakban, a törvény utáni korszakban, a törvény alatti korszakban és a törvény utáni korszakban is, és Jézus is beszél erről, sőt az apostolok cselekedeteiben is van erről szó, erről a kifejezésről. Na kezdjük mondjuk az 1 Mózes 6.5, azt mondja. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ugye erről az igéről sokat beszéltünk már, ezt egy párszor már kielemeztük, talán ez az első igehely, ahol ez így szerepel a Bibliában, a szív gondolataként. A következő igevers az 1 Mózes 8-ban, a 21-es, amit szeretnék felolvasni. Ez az özönvíz utáni időről szól, amikor is Noé áldozatot mutatott be. És megérzi az Úr a kedves illatot, és mondja az Úr az ő szívében, nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolata gonosz, az ifjúságától fogva, és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mind cselekedtem. Itt a szívnek a gondolatáról szól. Az az igazság, hogy mindenkét igeversben ez negatív kicsengésű. Tehát nem egy elismerő dolog az emberrel kapcsolatban, ami itt elhangzik. Aztán a Zsoltárokban Dávid a saját szívéről beszél, és nekem meggyőződésem, hogy nem a gondolatokra a fejben, amik cikáznak, hogy egyszer így gondolom, egyszer úgy gondolom, egyszer így érzem, egyszer úgy érzem, hanem itt az egyöntetű, ami belőlem fakad, úgy általánosabban igazán mélyen van, ezekről a gondolatokról beszél. A Zsoltárok 19.14-ben, valamelyik bibliafordításban 15-ös vers ez, azt olvassuk, hogy legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted. Legyenek, ó Úram, kősziklám és megváltom. Tehát Dávid azt mondja, azt imádkozza, hogy legyenek, Istenem, az én szívemnek a gondolatai előtted kedvesek. Dávid már az Ószövetségben ezt így megfogalmazza. Aztán ugyancsak ő, Dávid, az Úr szívének a gondolatait is megemlíti a Zsoltárok 33.11-ben. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Isten szívének a gondolatairól van szó. Tehát Isten szívének is vannak gondolatai. Nem tudom, hogy neki az elméjében külön vannak-e gondolatok, nekünk vannak, talán őnála ez nincs így külön, nem tudom. De itt az Úr szívének a gondolatairól beszél Dávid. Aztán a Jeremiásban, a 23.20-ban, egy profétikus igeveres, nem szűnik meg az Úrnak haragja, még meg nem valósítja, és még be nem teljesíti szívének gondolatait, Az utolsó napokban értitek meg egy dolog értelmét. Az Úr szívének gondolatairól ír újra itt az ige, és ugyanebben a Jeremiásban, a 30. fejezet 24-es versben otthon elolvashatod, szinte szóról szóra ezt megismétli Jeremiás. A Máté evangéliumban, a 9. fejezet 4-es versében azt olvassuk, hogy Jézus egyszer és Jézus látva az ő gondolataikat mondta: miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Az a helyzet, hogy Jézus ezt a saját tanítványaival szemben is egyszer feltette ezt a kérdést, amikor a kisgyerekekkel kapcsolatban volt némi afférjük, illetve azzal kapcsolatban, amikor a tanítványok azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb közöttük. Egymás között, ki a nagyobb, aki különb. És azt mondta Jézus, hogy a szívetek gondolatai miért ilyen gonosz? És a farizeusokat is szembesítette ezzel. És Jézus látva az ő gondolataikat mondta: miért gondoltok gonosz a ti szívetekben? Aztán a Máté 15:19-ben azt olvastuk, hogy mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések. Idáig szinte csak negatív összefüggésben olvastuk ezeket az igéket, és én végignéztem az összeset a tegnap, ami az Ószövetségben így szerepel, talán megtaláltam mindet, és hát túlnyomó részben egy negatív a kicsengése ennek. Aztán az apostolok cselekedeteiben, a 8. fejezetben, amikor a Simon mágus próbálja megvásárolni a lehetőségét annak, hogy ő is valakire ráteszi a kezét, akkor az vegyen Szent Szellemet. Ugye ott a tanítványok eléggé kiakadtak rá, és ezzel a mondattal zárják le a feléje intézett gondolatukat, hogy térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsátatik néked szívednek gondolata. Szívednek gondolata, talán ha megbocsájthatik neked, mondja ezt Simon mágusnak, ott Péter, vagy Pál, nem is tudom. Na, sok igeverset olvastam most egymás után. Látod azt, hogy ez az igében azért jelen van, és ez hangsúlyos. Most nézzünk az apostolok cselekedetei utáni levelekre, és nézzük meg a római levélben a 8. fejezetet, ott pedig az 5-6-os verset, ami szintén ezzel kapcsolatos, de itt ez nekünk már egy olyan választ ad, egy olyan megoldó kulcsot ad a kezünkbe, ami lehetővé teszi a mi életünkre vonatkoztatva azt, hogy hát mi ezt tudjuk jól csinálni. Mert azt mondja Róma 8:5-6-os vers. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Ugye, gondolnak. Gondolnak. Bizonyára az elmével is, és a szívvel is. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. És ezekről az igéktől is meg lehet ijedni akkor, hogyha csak azt látjuk, hogy test, meg halál, meg hú, de milyen borzasztó dolgok ezek, amik itt le vannak írva. Miközben itt van zárásképpen, hogy a szellem gondolata élet és békesség. És alapjáraton úgy gondolom, minden normális ember erre vágyik, hogy élete legyen, hogy békessége legyen. Ha nem ezt tapasztaljuk, akkor vajon miért van ez? Mert itt van az igében egyértelműen leírva, hogy a szellem gondolata élet és békesség. Ha nem ezt tapasztaljuk az életünkben, hogy igazán jó életünk van, és igazán békességünk van, akkor az vajon miért lehet? Lehetséges, hogy azért, mert nem úgy gondolkozunk a szívünkben, ahogy az ige minket bátorít, ahogy minket tanít az ige, hogy hogyan kell gondolkoznunk. Mert a szellem gondolata, a Szent Szellem gondolata, és a mi újjászületett szellemünknek az igével összhangban lévő gondolata az életet hoz elő, és békességet. Tehát ha szeretnél életet és békességet, akkor helyesen kell gondolkoznod. Ennyi, nem bonyolult, vagy nehéz megérteni? Ugyanilyen egyszerűnek tűnik. Mégis, minthogyha most hallanánk erről először talán, nem? Pedig az igazság az, hogy nem minden probléma van az életünkben azért, mert valami rosszat csináltunk, vagy rossz dolgot tettünk, vagy rossz magukat vetettünk el. Ugye múlt héten hallottál egy tanítást a magvetésről, és arról, hogy minden maga fajtája szerint terem, és a jó magok azok jó gyümölcsöket hoznak, a rossz magok rossz gyümölcsöket hoznak. Ugyanakkor talán múlt héten nem lett ez bőségesen kifejtve, nem kell feltétlenül rossz magokat elvetned ahhoz, hogy kellemetlen élethelyzetekkel szembesülj az életben. Nem azért történnek rossz dolgok feltétlenül veled, mert te rossz magokat vetettél el, sőt, mondok neked egy olyan dolgot, hogy elvethetsz jó magokat, aminek az az eredménye, hogy kellemetlen helyzetbe kerülsz. Akarod ezt hallani? Milyen csodálatos dolog ez? A tanítványok azt mondták erre, hogy méltónak ítéltettek arra, hogy Jézus nevéért gyalázattal illették őket. Jó magukat vetettek el, hirdették az evangéliumot, a szolgálatban voltak, szerették az Urat, engedelmesek voltak, és a külső körülmény, a külső nehézség, megverték őket, leköpték őket, kigunyolták őket, börtönbe zárták őket, aztán végén megölték őket. Ez volt a külső dolog. De ez nem a rossz maguknak a rossz aratása volt az életükben, hanem mert ez a világ, amíg ebben a formájában van fent, addig ezzel szembesülünk, hogy elmegyünk evangelizálni, mindenki előbb-utóbb ezzel szembesül, és ránk hívják a rendőröket, ugye? Halleluja! Örömteljes probléma. És nem a rendőrökkel van a probléma, természetesen. Tehát semmit nem kell rosszul csinálj ahhoz, hogy legyenek a hited miatt megaláztatások, vagy kellemetlen rossz érzésű perceid, de nem ezt kell meghatározza az életedet. Ugyanakkor úgy gondolom, és segíteni szeretnék neked ezzel, hogyha hosszú éveken keresztül ilyen spirálszerűen csak rossz dolgok történnek, állandóan csak a kudarcok, állandóan csak a nehézségek, állandóan csak a problémák, állandóan csak a falak, állandóan csak a gödörben lefelé haladsz, és az égvilágon semmi jó eredményed nincsen. Most nem a ritka kivételekre gondolok, például a Jeremiásra, hanem hogy általában ugye ígéretünk van, megváltottak vagyunk, és jó, hogyha ez meglátszik az életünkben, de állandóan csak lefelé megy minden, és semmi sem működik, akkor lehet, hogy az egy szív probléma, egy szívbaj. Olyan szép a magyar nyelv, szívbaj. Ezt nem fűzöm tovább a gondolataimat, de akkor is erről van szó, hogy ha állandóan csak a rossz dolgokról szembesülsz, és minden rossz körülötted, akkor lehet, hogy a szíveddel van a probléma. Mert Jézus mondta, ha szeretnél jó dolgokat az életedben, akkor azokat hozd elő a szívedből. A jó ember az ő szívének a jó kincseiből hozza elő a jókat. Ugye? Tehát ha szeretnél jó dolgokat az életedben, akkor a szívedben lévő jó kincseket hozd elő. Ha a szívedben nincsenek jó kincsek, csak rosszak, akkor nem tudod előhozni. Ezért mit kell tenned? Megváltoztatni a szívedet. Nem a szellemedről beszélek, azzal nem tudsz már mit kezdeni, ha újjászülettél. Hanem az a gondolkozásmód, ami ott igazán mélyen benned van, az a mentalitás, az a rendszer, az a stílus, az a személyiségjegy, amiben belekerültünk, mint egy vájat az elmúlt években, 5-10-20, az a kultúra, amiben éled az életedet, az a mindennapos dolog, hogy mindig mindent ugyanúgy csinálsz, akkor figyelj, ébredjünk fel, ha mindig mindent ugyanúgy csinálunk, és annak van egy rossz eredménye, és imádkozunk, hogy miközben mindig mindent ugyanúgy csinálunk, jó eredményt érjünk el, akkor valaki ostoba. És az nem az Úr, hanem mi. És imádkozhatunk jó eredményért, de beledjünk fel rá, hogy időnként meg kell változtatnunk dolgokat, és máshogy kell gondolkodnunk, máshogy kell rágondolnunk arra a dologra, máshogy kell rágondolnunk arra az emberre, arra a kapcsolatra, arra a szolgálatra, arra a munkahelyre, máshogy kell hozzáállnunk, és ezt benned csak te tudod megváltoztatni. Senki nem képes megváltoztatni a szívedet. Csak te. Ó, nem, akkor az Úr változtatja meg a szívemet. Természetesen az ige által az Úr változtatja meg, de nem lép felül téged, nem lép át rajtad, és nem fogja a te szívedet megerőszakolni erőszakkal, hogy csak azért is azt csináld, amit ő akar. Neked ebben együttműködő partnernek kell lenni. Azaz, lehet, hogy el kell kezdened másképpen gondolkodni, ott igazán mélyen belül. Sokszor ez azzal indul, hogy a fejedbe be kell fogadnod egy-két új gondolatot. Lehet, hogy a fejedbe be kell fogadnod egy-két olyan dolgot, ami letöri azokat a magaslatokat, letöri azokat az erődítményeket, amik ott, mint egy vár, ott van a fejedben, hogy már pedig ez úgy van, ahogy azt én csináltam, meg gondoltam, meg hogy éltem, meg hogy megéltem az elmúlt években, és ezek olyan erődítmények ott, amiket le kell rombolni. És igazából a Biblia erről írja a Korintusi levélben, hogy ez a szellemi harc, a gondolkozásmódnak a megváltoztatása, hogy ezeket a gondolatokat, amelyek Krisztus ismerete ellen emeltettek, ezeket fogjuk el ejteni. Hogy ezek engedelmeskedjenek a Krisztusnak. Mert van egy csomó gondolat, én szerencsétlen, én nyomorult, és az egyik leggyakrabban elhangzó dolog, amikor rossz dolgok vannak körülöttünk, nem az én hibám, nem én tehetek róla. Ez a kifogás, ez a leggyakrabban elhangzó, a szív állapotot igazán megmutató állapot. Ez egy lelki állapot is, ez egy gondolkozásmód, szív gondolkozásmód kinyilvánítás. Hát a másik tehet róla, nem én. Én csak egy ártatlan áldozat vagyok. Nekem semmi közöm nincs hozzá. Vannak esetek, amikor a külső dolgok miatt vannak olyan helyzetek, amilyen helyzetek vannak, de nagyon sokszor nem tudjuk megváltoztatni a külső dolgokat. A szívünket kell megváltoztatni, hogy az ne fájjon nekünk annyira. Állandóan esik az eső 2 hónapon keresztül, és szomorkodhatunk, és sírhatunk, hogy milyen rossz, hogy esik az eső, de a szívedet megváltoztatod, és azt mondod, hogy milyen jó most a növényeknek ez, hogyha nincs árvíz, és másképp, más szemszögből nézed, más oldalról tekintesz a dologra, és nézed azt, hogy az Úr milyen jó, hogy azért nem fog ugyan annyi eső esni, mint Noé idejében, és meglátod azt, hogy nézheted az igének a szemszögéből is a dolgot, akkor rádöbbensz arra, hogy nem is annyira nagyon katasztrófa helyzet az. És ahogy másképpen gondolkozol, másképpen érzel. Ahogy másképpen gondolsz dolgokra, más lesz a viselkedésed. És hogy más a viselkedésed, máshogy érzel, már megváltozott a helyzet, ami körbevesz téged. És már nem frusztrál téged annyira az a helyzet. Már nem nyomaszt téged annyira az a helyzet. Ha tudod, hogy Isten mennyire nagyon szeret téged, hogy mennyire jó helyzetben vagy ő előtte, az se zabar, hogyha a feleséged nem úgy viselkedik vele, hogy te úgy megálmodtad évekkel ezelőtt. Még ez sem zavar. Hát most egy ámen nem hallottam. Értsétek jól természetesen. Amikor az ember okolja a származását, amikor az ember okolja a neveltetését, a végzettségét, a főnökét, a házastársát, vagy éppen okolja azt, hogy én egyedül vagyok, vagy bármi olyasmit, ami miatt ugye kifogásokat keresünk, akkor önmagában már ez, hogy ez az első ösztönös reakció, ez a szívnek a gondolkozás módjából fakad, hogy nem én tehetek róla, nem az én hibám. Nagyon sokszor, nagyon sok helyzet valóban nem a mi hibánk, de az, hogy érezzük magunkat, az a mi hibánk, hogy miért érezzük magunkat amiatt, a rossz helyzet miatt úgy, ahogy. De senki nem mondta neked azt, hogy neked rosszul kell érezned magad abban a rossz helyzetben. Nincs igei felszólítás arra, hogy jó van, hogyha rossz körülményeid vannak, akkor érezd magad nagyon leverten, akkor érezd magad nagyon kudarcosan. Pál apostol vérző háttal, feldagadt ajakkal, lehet, hogy a szemét nem tudta kinyitani, de se úgy megverték, megkorbácsolták, megrugdosták, megbotozták. dicséretet énekelt éjfélkor silással a börtönben. És jól érezte magát, miközben fizikai fájdalmai voltak. És bizonyára az elméjében megfordulhatott, így átfuthatott egy-hét gondolat, de hát én az Urat szolgálom. Hogy kerülhetem ebbe a helyzetbe? Az Úr miért nem védett meg engem? Miért nem voltak ott az angyalok? A Szent Szellem miért nem vont körén valami pajzsot? Megvallottam a 91-es Zsoltárt. Miért nem lettem megvédelmezve? Lehet, hogy egy-két ilyen gondolat átment az agyán, de a szívében nem ez volt. A szívének a gondolatai az voltak, hogy dicsérlek téged szüntelen. Áldom a te nevedet, folyton folyvást. Vég nélkül. Halleluja. És mi lett ennek az eredménye? Ismerjük a történetet az apostolok cselekedeteiből. Üdvösség jött elő. Természet fölötti erő megnyilvánulással, a Szent Szellem megnyilvánult, leestek a láncok a börtönajtókról, és még a börtönőr is megtért. Miért? Mert volt két ember, akinek a szívének a gondolataiban egyenesség volt, tisztaság volt, összhang volt azzal, amit Isten mond, amit Jézus mondott. Halleluja. Dicsőség Istennek. Sokszor elhangzik embereknek a szájából ez, hogy neked könnyű, nem vagy abban a helyzetben, mint én. Hallottátok már ezt? Neked könnyű. Ez is elárulja annak az illetőnek a szíve gondolatait, amikor ez kijön valakinek a szájából. Persze nem vagyunk másiknak a helyzetében, de az a másik meg nincs a mi helyzetünkben. Ha szellemi módon gondolkozunk a római levélben leírt igék alapján, akkor az életet és békességet hoz elő nekünk, és azt fogjuk megtapasztalni. Bármi is nő az életedben, azt vagy te ültetted el, vagy te engedted meg, hogy el legyen oda ültetve. Bármilyen keserűség, bármilyen fájdalom, bármilyen rossz érzés, bármilyen dolog, ami ott van az életedben, jó vagy rossz dolog, vagy te ültetted el, vagy te megengedted, hogy az elültesse a szomszéd, az ördög, vagy a feleség, vagy férj, vagy bárki gonosz szívű szájú, akárki ember. A te életed, a te hatásköröd. Ezt jó, hogyha mindig, minden esetben észben tartod. Ha valamit nem szeretnél, akkor tegyél ellene. Ha valamit nem szeretnél, és mert nem működik, akkor javítsd meg. Ha valamit nem tudsz, akkor kérdezz, vagy tanulj. Ne okold a másikat. Ne mondd, hogy nekem ilyen a sorsom, nekem ezt osztották föntről, nekem ilyen a karmám, még keresztényektől is hallottam ezt, hogy ez van nekem megírva. Ezek ostobaságok. Azt meg végképp nem mond, hogy Isten ezt mérte rám. Azt meg végképp nem mond. Ebből is meg lehet térni, ha valaki így gondolkozik, és ezt mondja, hogy ez az életutam, ez adatott nekem ezekkel kellett szembesülni, nem tudok ellen mit tenni. Vannak dolgok, amik ellen nem tudunk tenni, de az, hogy azt mi hogyan kezeljük, hogy mi arra hogyan reagálunk, hogy mi abból hogyan jövünk ki, hogyan feszülünk annak neki, az a mi kezünkben van a döntés. Mint ahogy Pál kezében is ott volt a döntés, és Szilásnak a kezében is, hogy most akkor elkeseredik, elkezdi Istent vádolni, vagy pedig a szívéből a hála és a dicséret felzeng az Úrhoz. A 2. Péterben, az első fejezetben a 2. verset olvasom. Van itt valami olyan dolog, ami figyelemre méltó. Azt mondja egy Péter. Kegyelem és békesség adessék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Úrunk megismerése által. Na még egyszer. Azt mondja Péter, hogy kegyelem és békesség adassék nektek. Mi az, amire szükséged van életed minden napján, minden percében? Kegyelem és békesség. Kegyelem és békesség. És azt mondja itt, így írja a levelét, ezzel a jó kívánsággal kezdi a levelét Péter, hogy kegyelem és békesség adassék neked, kívülről természet fölötti módon adja neked a pásztorod egy zsákkal minden hét vasárnap. Nem, hanem hogyan adatik ez neked? Az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerése által. Na, ezt fejtsük egy picit vissza. Tehát, a mi Urunknak, Jézusnak a valóságos megismerése által kegyelem és békesség adatik nekünk. Tehát, hogyha nincs elegendő kegyelem az életed felett, nincs elegendő békesség az életedben, akkor amit tenned kell, hogy meg kell ismerned Istent és az Úr Jézus Krisztust egyre jobban és mélyebben. Mert amikor ez megvan, akkor ez adatik neked. Kegyelem és békesség bőségesen. Ez a napnál is egyszerűbb és világosabb, nem? Ehhez valami külön tanítás kell, az ember ezt félreértelmezze. A Jézus Krisztus valóságos megismerése által kegyelem jön az életünkben. Miért van az, hogy sok embernek nincs békesség és kegyelem az életében? Mert nem ismeri az Urat olyan mélységben, ahogy olyan mélységben lehetne. Eljutott valamilyen szintre, hall valamit a tanításokból, hall valamit az üzenetekből, itt vasárnap nagyon jó, hogy itt vagytok és hallgatjátok, és nagyon jó, hogy követtek minket interneten, de ez éppen elég ahhoz, hogy ne ha éhen. Ez olyan, mintha hetente egyszer ennél fizikai ételt, egy ebédet. Utána meg egész héten éhezel. Ettől a bensőd nem fog megelégedni. A szellemed éhezni fog. A megismerés és a kijelentés az, amire szükséged van, mert hogyha ez megvan, akkor ez hozza magával. Ha ez megvan, akkor azt szerint gondolkozol. És a szellem szerinti gondolkozás élet és békesség. Aztán olvasom tovább, mert itt van itt egy ige vers, amit szeretnék hangsúlyozni, a hármas vers. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való. Az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Na ezt értelmezzük még egyszer. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való. De azt mondja az ige, hogy Istennek nem kell semmit adnia már neked ahhoz, kívülről, pluszban, mint amit kaptál, mert már mindennel megajándékozott téged, ami az élethez kell neked. Már minden megvan. Már minden ott van benned. És ez automatikusan megnyilvánul? Nem. Hogyan jön ez felszínre? Folytatom tovább. Az ő megismerése által. Tehát ami miatt sokan problémában voltunk és vagyunk bizonyos élethelyzeteinkkel, az az, hogy ezzel kapcsolatban nem ismerjük az Urat. Nem ismerjük azt, hogy ő hogyan gondolkozik arról a dologról. Nem ismerjük mélyen azt, hogy ő hogyan gondolkozik a gyógyulásunkról, az anyagi jólétünkről, a helyreállításokról, a békességünkről, a növekedésünkről. Nem ismerjük őt. De az ő megismerése által azonban ez felszínre tud jönni, mert már minden bennünk van. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való. Az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Hát kell ennél több? Nem a jobb körülmények, nem a megváltott vagy megváltozott élethelyzetek hozzák a természet fölötti békességet az életedbe, hanem Istennek az ismerete. Ha Istennek az ismerete benned van, ha ismered azt, hogy ő mennyire jó, ha ismered azt, hogy ő mennyire szeret téged, ha ismered azt, hogy ő ténylegesen mit végzett el a keresztfán, érted? Ha megismered őt személyesen, mélyebben és jobban, ez hozza el a te számodra azt, amire szükséged van. Eljuthatsz oda, úgy hiszem, mindannyian eljuthatunk oda, hogy bármilyen vihar van az életünkben, nyugodtak lehetünk. Bármilyen háborúság van az életünkben, lehetünk nyugalomban és békességben. Bármilyen hiány van az életünkben, bármilyen szükséget látunk, vagy bármilyen betegség, nyugodtak lehetünk és kiegyensúlyozottak. Mindegy, hogy mi van körülöttünk. Jézust soha nem látjuk az igében idegesnek, magából kikeltnek. Nem látjuk azt, hogy ő nála elszakadt a cérna. És itt most nem arról beszélek, amikor haragos volt, és a templomban, vagy a tanítványokkal úgy beszélt, ahogy beszélt, vagy amikor a farizeusokkal bizonyos hangnemet megütött, hanem ő nem borult ki semmin sem. Nem látjuk az igében azt, hogy ő úgy kicsattant volna, hogy utána bocsánatot kellett volna kérjen bármiért is. Ő felette a békesség uralkodott mindig, mindenkor, minden percében. És ő ezt mint ember élte meg, és mutatta meg nekünk. És az a bennünk lévő béke, ahogy benne is béke volt, tudja megváltoztatni a külső dolgokat. És fordítva, ez nem feltétlenül van így. Arra vágyunk, hogy megváltozzanak a külső dolgok, legyen több pénzünk, ne fájjon a derekunk, meg ne fájjon a kisujjunk, meg ne fájjon a fülünk, és akkor majd nyugodtabbak leszünk. De az a helyzet, hogyha ki van fizetve minden számlánk, és jó sok pénzünk van, attól még lehet aggódni. Lehet aggódni, hogy nem indul az autó, lehet aggódni, hogy ellopják a pénzünket, lehet aggódni, hogy csődbe megy a bank, lehet aggódni a politika miatt, egy csomó miatt lehet aggódni akkor, mikor az ember egészséges is. Jaj, jön a Covid, nehogy megbetegedjek. Akkor is lehet aggódni, mikor a körülmények jók. Tehát nem ettől függ, hanem attól, hogy belül mi van. A szívnek a gondolatai, hogyha azok békességgel teljesek, ha a szívnek a gondolatai, a szellemnek a gondolatai, ha a szívednek a gondolatai az igével összhangban vannak, akkor az megtermi a gyümölcsét. A legtöbb ember a gyógyulást kívülről válja. És így van ez, amikor az ember a világban van, így van az, amikor az ember a gyülekezetbe jön, kapcsoljuk össze a hitünket, imádkozzon értem a pásztor, és ez teljesen rendjén van, és teljesen helyén van, és 50 éves, 100 éves keresztények is kérhetnek imatámogatást, és kézrátételes imádságot, és stb. És a sokfajta ima fajtának bármelyikével lehet élni az igében. Úgyhogy kicsit így kívülről várjuk azt, hogy történjen valami az életünkben, de már mindennel meg vagyunk ajándékozva, ami az élethez kell, és a szívek, illetve a sikerek, a gyógyulások, a kapcsolatok, a szolgálatok mind-mind Isten ismeretén keresztül valósulnak meg. Úgy hiszem, hogy a növekedés a keresztény érettségnek az egyik jele, amikor az ember képes önállóan hallani Istentől. Nem úgy, hogy magányos farkasként vonul el és mindent egyedül csinál, mert az egy félreértelmezett dolog. Össze vagyunk kapcsolva. És ahogy a csuklóm nem tudja mozgatni a kézfejemet, csak azért, mert az agyam az információt adja neki, szüksége van a várra, a karra, a könnyékre, az alkarra. Tehát így egymáshoz vagyunk kapcsolva. Ugyanúgy a Krisztus testében is nem külön funkcionálunk, hanem együtt. De hiszek abban, hogy az érettségnek a megnyilvánulása jele az, amikor az ember képes Istent megkérdezni dolgokkal kapcsolatban, és képes a választ meghallani tőle. Olyan választ, amit valóban ő mond, nem amit a saját elméje generál, nem amit a saját érzelmei generálnak, vagy nem amit az ördög mond választ. Sokan azt gondolják, hogy hallottam valami hangot, vagy volt valami természetfeletti megnyilvánulásom, én ezt így érzem, így gondolom, és akkor azt Isten mondta nekem. Ezt kell tennem, ezt kell csinálnom. És hát nagyon sok esetben bármennyire igaznak és helyesnek tűnik, de igazából az embernek a vágya volt az. Ő ezt akarta hallani, vagy így akarta hallani, vagy éppen, na mindegy, nem mindig volt, mindig helyes ez. De az viszont biztos, hogy igaz, amit a példabeszédek 23.7 mond, amit olvasok újra, hogy amiként az ember gondolkodik magában, a szívében, olyan is valójában. Mert hiába mondja, ő egyél így áll, de azért nem jó szívvel van te hozzád. Tehát az fogja meghatározni az életedet, ahogyan a szívedben gondolkozol. És ha más nem, ezt az egy mondatot írd föl magadnak, vagy vésd az elmédbe, vésd a szívedbe, hogy az én életemet az határozza meg, ahogy a szívemben gondolkozom. Ez Isten igéje. A változás annak a mértéke szerint történik meg, úgy hiszem, amennyire megismerjük Istent. Tehát minél jobban megismerjük őt, minél mélyebb a kapcsolatunk vele, valós ismeretünk van róla, nem vallásos elképzelések, nem külső mások által bemutatott képünk van csupán csak Istenről, hogy ő milyen. Ezekre szükség van, és ezért vagyok én is itt, hogy egy képet fessek eléd az Úrról, és beszéljek és tanítsak az igéről, és ezt elfogadhatod, de ezt neked saját magadnak is meg kell látnod, magadba kell építened, el kell fogadnod, mert amit én esetleg értek, látok, gondolok, hiszek, esetleg jól, az nem feltétlenül a tiéd, hiába mondom el neked. Neked azt magadévá kell tenned, neked a beszéd, Istennek a beszéde meg kell fogadjon a szívedben, hogy te is ezt gondold ott bent. Mert az én gondolataim, azok nem feltétlenül a te gondolataid. Mint ugye az Úrnak a gondolatai, azok nem a mi gondolataink. És ugye ott van a Ézsaiásban valahol az 55-ben, hogy amilyen magasak van az ég a földtől, olyan magasan vannak az ő gondolatai a mieinktől, és ez egy nagy távolságot mutat, de az ige nem arra szólít fel minket, hogy ez a távolság megmaradjon. Ez egy ószövetségi igevers. Az új szövetségi igevers meg azt mondja az 1 Korintus 2.16-ban, hogy amíg az Ószövetségben Istenek a terve, Istenek az útjai, gondolatai magasan voltak, az ember meg itt volt valahol a földön, addig az Új Szövetségben, a Korintusi levélben, az 1 Korintus 2.16-ban azt olvassuk, hogy mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Bennünk Krisztus értelme van. Szóval nehéz elfogadni, nem? Hol van az? Hol van? Melyik zsebemben van? Ott van az igében? Igében van? Ott is ott van, de ott van bennünk. Mindennel meg vagyunk ajándékozva, és el kell ezen kezdened gondolkodni, hogy a szellememben ott van Krisztus értelme. És ahhoz, hogy ez a Krisztus értelem megnyilvánuljon bennem, és általam, ehhez egyre jobban meg kell ismernem őt. Az ő működési mechanizmusait, az ő működési elvét. Ami nem mindig ugyanolyan, nem mindig sablonos, mert a szellem hol erre, hol arra, hol így, hol úgy fúj, nem mindig látjuk tisztán a dolgokat. Ez egész életünkre, ez egy felhívás, hogy ezt tanuljuk. Tehát igazából ez egyszerűbb, mint gondolnánk. Sokszor saját magunknak tesszük ezt nehézzé. Ha szeretnél változást az életedben, akkor ismerd meg jobban őt. Ennyi. Ha szeretnél változást az életedben, ha szeretnél bármilyen területén az életednek változást, akkor ismerd meg jobban Jézust. Ismerd meg Jézusnak az ezzel kapcsolatos gondolatait. Problémád van a gyermekeddel. Problémád van a házastársaddal, problémád van a bátyáddal, az öcséddel, az anyósoddal, a főnököddel, a pásztoroddal, bárkivel. Problémád van? Akkor ismerd meg azt, hogy az Úr hogyan gondolkozik erről a helyzetről. Ismerd meg, és ez az ismeret téged felszabadít arra, hogy te is úgy gondolkozzál. És amikor úgy gondolkozzál, hogy az ige mondja, akkor az neked életet fog hozni, békességet fog hozni. Akkor nem ez nyomorgölcsös a reggeled, és nem fogod a párnádat telesírni éjszaka. Hanem életed lesz, és békességed. Dicsőség Istennek. Kérdéseim vannak. Sokan vagytok, akik szeretnétek valamiféle változást. Nem teszem fel a kérdést, hogy hányan vagytok ilyenek. Ha feltenném, valószínűleg nagyon sokatoknak a keze fönt lenne a magasban. Hányan szeretnétek valamiféle fajta változást az életetekben? Valamilyen területen? Valaki bátor is már jelentkezik is, igen. De azt hiszem, hogy sokan föltennétek őszintén a kezeteket. Valamiféle változást szeretnétek? Na ezt a kérdést nem teszem fel, hanem azt a kérdést teszem fel, hogy mit teszel a változásnak az érdekében? Mert változást szeretnél, de mit teszel annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon? Ez itt a kérdés. Több pénzt szeretnél keresni? Hajlandó vagy képezni magad? Hajlandó vagy tanulni? Hajlandó vagy megfelelő hozzáállással úgy dolgozni, hogy igazi szorgalmas ember legyél, ahogy a példabeszédek írja, a szorgalmas munkás keze meggazdagítja őt? Hajlandó vagy erre? Vagy csak szeretnéd azt, hogy több pénzt keressél? Úgy hújjon az öletbe. Mondok egy más kérdést. Leszeretnél adni pár kilót? Lehet, hogy valakinek ez aktuális, valakinek nem. Leszeretnél adni pár kilót? Hajlandó vagy érte tenni valamit? Vagy csak szeretnéd, hogy természetfeletti módon eltűnjön pár kiló rólad? Hajlandó vagy akár diétázni, többet mozogni, életmódot váltani, egészségesebben étkezni, elfelejteni az esti nassolásokat 9 óra után? Hajlandó vagy erre? A változást akarsz, mit teszel a változás érdekében? Hajlandó vagy másképpen gondolkozni a dologról? Jobb kapcsolatokat szeretnél a családoddal, vagy bárkivel, a gyülekezeti testvérekkel? Hajlandó vagy akár megalázni magad ennek érdekében, jobb legyen a kapcsolat? Hajlandó vagy akár bocsánatot kérni, oda menni hozzá, elnézést kérni? Hajlandó vagy változni, hogyha kell? Hajlandó vagy-e máshogy csinálni a dolgokat azért, hogy más eredményeid legyenek? Ez a kérdés. Azaz, hajlandó vagy-e erőfeszítéseket tenni azért, hogy a szívedben máshogy gondolkozz és máshogy állj a dolgokhoz? Ez onnan indul, én úgy hiszem, hogy eleve fel kell ismernünk azt, és ne legyünk megtévesztettek akkor, hogyha változtatni kell valamit. Úgyhogy a megtévesztésnek az a lényege, és azért működik ez, működhet jól negatív értelemben sok ember életében, mert nem látjuk azt, hogy nekünk valamiben változni kellene. Úgy gondoljuk, hogy velünk minden rendben van, változzon a másik. Nehogy már én változzak meg. Nem kell negatív irányba változnod, de miért ne lehetnél erősebb? Miért ne lehetnél strapabíróbb? Miért ne lehetnének vastagabb kötéből az idegeid? Miért ne lehetnél abban a szellemi állapotban, hogy semmi nem tud fölmérgesíteni? Miért ne lehetnél abban az állapotban, hogy semmi nem tud kihozni a sodrodból? Miért ne lehetnél nagyobb hittel, nagyobb erővel jelen az életben? Miért kell mindig a te lelkedet vigasztani és simogatni? Arra is szükség van, és mindannyiunknak szüksége van erre. De érted, ugyan mit akarok ebből kihozni? Hajlandó vagy-e máshogy gondolni dolgokra? Hajlandó vagy-e másképp gondolni emberekre, helyzetekre, mint ez idáig, ahogy gondoltál? Ez itt a kérdés. Ostobaság mindig mindent ugyanúgy csinálni, hogyha változást akarunk. Tudom, hogy könnyebb azért imádkozni, hogy Isten kívülről avatkozzon be, és tegyen valami csodát. Alapvetően, Isten ezt megteszi időnként, de alapvetően a királyság az nem így működik. Isten királyság az úgy működik, hogy múlt héten hallottad, elvetsz egy magot, vagy több magot a szívedbe. Magot vetsz, Isten beszédét veted a szívedbe, és az belülről megtermi a gyümölcsét, és így hoz változást. Amikor Istennek kívülről kell belenyúlni az életedbe, akkor nem az áldásokban élsz, hanem van valami krízis helyzeted. Van valami fájdalmad, van valami problémád, van valami kifizetetlen csekked, vagy valami adósságod, vagy valami borzalmas rossz dolog az életedben. És Isten olyan Isten, hogy szeret minket, és ahogy a zsidókkal megtette ezt, velünk is megteszi, de alapvetően a királyság az nem így működik. Mert Isten nem egy bankautomata, hogyha valami szükségünk van valami pénzre, akkor uram, áldjál meg, adjál pénzt, adjál ezt, adjál azt. És ő ad, de igazából a szellemi alapelvet már odaadta, hogy hogyan lehet nekünk több pénzünk, vessünk magot. És hogyha igazi áldásban élünk, áldásokban járunk, és ezt a magvetést jól működtetjük, akkor annyi pénzünk van, hogy bármilyen csekk jön, nincs szükségünk arra, hogy pénzért imádkozzunk Istenhez, hogy uram, áldjál meg. Érted? Mert annyi pénzem van, hogy tudok új autót venni, és nem kell azért könyörögnöm, hogy legyen új autóm. Ne értsétek félre. Ez egy olyan dolog, amiről beszélek, ahová el lehet jutni. És ez egy út, mindannyian az úton vagyunk. És amikor az embernek nagyon sok pénze van, akkor lehet, hogy Isten olyasmit kér tőle, hogy valami olyasmit befektesse a hitét, ami magasan túlmutat a pénzügyi helyzetén. És akkor lehet Istenhez menni újra, hogy milyen magot vessek el, Uram, hogy azt az aratást arassam, amit te kértél tőlem, hogy ezt megvegyem, vagy megtegyem. Tehát senki félre ne értse. De sokan egy rabszolgának tekintik Istent. Én csettintek, Isten meg mozduljon. Én imádkozok, és akkor Isten meg mozduljon arra. Isten nem a mi kényünk, kedvünk szerint változtatja meg a fizikai törvényeket, és főleg nem a szellemi törvényeket, nem fogja megváltoztatni. Időnként van, kivételes esetben, hogy megáll a nap délben, és nem nyugszik le, és nem 24 órából áll egy nap, hanem 48 vagy 72 órából, és lehet harcolni, és lehet győzni az ellenséget. De azért ez nem jellemző. Nem ez a mindennapos. Az elméd és a szívednek az elméje, ugye amire felszólít minket az ige Róma 12:2-ben, olyan mértékben újult meg, amilyen mértékben az ige határozza meg a cselekedeteidet. Az elméd abban a mértékben újult meg Isten igéjével összhangban, amilyen mértékben a hétköznapi életedben az Isten beszéde irányítja, befolyásolja a hétköznapi cselekedeteidet, viselkedésedet, teendőidet. Mert lehet nagy hitben lenni itt a gyülekezetben, lehet Istent imádni és dicsőíteni itt a zenével együtt, és lehet bólintani arra, amit itt a prédikátorok elmondanak, és ez szép és jó, de holnap, amikor kimész a munkahelyedre, vagy a világba, vagy az udvarodra, akkor ott szembesülsz azzal akár, hogy átjött a szomszédból a kutya, és ki kaparta a veteményesedet. Na erre hogyan reagálsz? Hozod a vadászpuskát, és először a kutyát lövöd le, utána meg a szomszédot. Hogy történhetett ez? Persze, hogy nem ezt teszed jó keresztényként, hanem szeretnél változást. Hát hazazavarod a kutyát, és a kerítést megjavítod. Ugye? Hadd mondjak el egy vicces történetet. Pár hónappal ezelőtt nekünk a tyúkunk ment át, repült át a szomszédnak a veteményes kertjébe. Írtó kellemetlen, pici kis zöldségek voltak, pici kis palánták, pici kis, egyik átrepült. És hazaértünk, a szomszéd az ölébe, apuka hozta, anyósomnak átadta, a gazdasszony, a lánya nem volt még otthon. És akkor megláttam, hogy mit művelt az az eszemtyú, kikapirtkált mindent, milyen kárt csinált, majdnem elsüllyedtem szégyenemben. Hú, borzasztó élmény volt. Megvártuk, míg hazaér a szomszédasszony, töredelmes új ropogtatással elnézést kértünk, bocsánatot kértünk, ne haragudjon. Nagyon kedves volt, nagyon megértő volt. De akkor én hoztam egy ítéletet. És valaki tudja már nevet. A szomszédasszony megkapta azt a tyúkot megpucolva akkor estére. Én voltam a bíró, az ügyész, a jogász, a minden, és halálra ítéltem azt a jószágot. Az ítélet végrehajtó anyósom volt akkor, aki kivéreztette. Nem akart elfogadni a szomszéd, nagyon kedves, nagyon aranyos volt. A kerítés megmagasította, még egyszer az elő ne forduljon. Ha szeretnél változást, hogy a te állatod nem menjen át a szomszédba, akkor neked kell a kerítésedet elvileg megmagasítani. Mert hogyha a szomszédunk nem olyan, amilyen, akkor lehet, hogy nem adja vissza a tyúkot, hanem csinál egy ilyen csavart a nyakán, és meghúzza. Tudod, de mivel jár ez, és kidobja a kukába. És akkor nem tudom, mit csinál velünk. De nem ilyen a szomszéd, nagyon jóban vagyunk mindenkivel, nagyon kedvesek. Nem is tudom, miért mondtam el, csak így egy vicces példaként. Nem csak másképpen akarunk gondolkozni. Nem csak másképpen akarunk gondolni dolgokra. És nem csupán csak pozitívan akarunk gondolni dolgokra, mint ahogy a világ, meg mint ahogy az okkult, meg az ezoterikus távol-keleti tanokban ezt tanítják, hanem Krisztus értelmével akarunk gondolni és gondolkozni minden területen. Amen. El lehet érni pozitív gondolkozással eredményeket természetesen, mert ez azok számára is működik, akik ezekben a okult dolgokban vannak bizonyos mértékig. De mi nem erre vagyunk elhivatva, hogy csupán csak pozitívan gondolkodjunk, és mindenre nézzünk csak úgy pozitívan. Az Isten igéje nem erről beszél. Na, arról beszél, hogy úgy gondolkozzunk, ahogy Krisztus gondolkozik. Azzal az elmével, azzal a hozzáállással, azzal a mentalitással, azzal a szív gondolkozásmóddal legyünk, ahogy ő van. És amikor az elméd megújul, akkor gyakorlatilag Istennek az elméjével gondolkozol. És hadd mondjak egy érdekes dolgot. Amikor Istennek az elméjével gondolkozol, amikor úgy tekintesz dolgokra, mint ahogy Isten, úgy tekintesz rájuk, úgy mondasz véleményt, ítéleted dolgokról, az a hit. Amikor az értékítéleted az, amit Isten mond, ahogy ő mondja, hogy ő csinálja, összhangban vagy az ő beszédével, úgy tekintesz a saját magad testére, és azt mondod magadról, amit ő mond, az a hit. Amikor azt látod magadról, azt látod a helyzetedről, azt látod a anyagi, meg a testi állapotodról, amit az ige mond, és képet fest neked róla, ahogy ő gondolkozik rólad, akkor mondhatni azt, hogy te hitben állsz. Abban a fajta bibliai hitben, amire a Biblia minket felszólít. Hogy úgy gondolkozzunk, úgy beszéljünk, úgy érezzünk, az a hozzáállás legyen bennünk, ami ő benne is volt, és van. Hogy az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, mondja a Filippi levélben Pál apostol. Az a hozzáállás legyen bennetek, az a mentalitás legyen bennetek, az a szívállapot legyen bennetek. És ez úgy jön elő, hogy egyre jobban megismerjük őt. Megismerni őt természetesen lehet a tanítások hallgatásával, a Biblia olvasásával, az imádkozásban, az elmélkedésben, nem szeretik keresztények ezt a szót, de igazából ez egy bibliai eredetű szó, a meditációval, ami nem a buddhizmusra hajaz, meg a jóga, meg ilyesmi dolgokra, hanem az igén való elmélkedésről beszél. Ez az eredeti. Tehát amikor újra és újra forgatod a gondolataidban, az elmédben azt, amit Isten mondott neked és rólad. Amikor forgatod magadban azt, hogy te mennyire áldott vagy, és elmélkedsz ezen, és kérdéseket teszel fel, és igyekszel az igéből választ adni erre. És újra, és újra, és újra, és újra ezt teszed. Ezt mondta Isten Józsuénak. El ne távozzék a törvénynek beszéde, törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal. Hogyan lehet gondolkodni egy dolgról éjjel és nappal? Úgy hiszem, hogy valóban ehhez összpontosítás kell, mert alapjáraton az alap beállításunk az nem ez, hanem az, hogy a világnak a hatásai szerint gondolkozzunk. Gondolkozzunk magunkról úgy, ahogy mások mondják rólunk, hogy mi milyenek vagyunk. De meg kell tanulnunk úgy gondolni magunkra, ahogy Isten gondol ránk. Az, hogy Krisztus értelme van bennünk, ez azt is jelenti, hogy az a gondolkozási képesség, ami ő benne volt, ahogy ő tudott gondolkodni, ahogy ő a helyzetekkel szembe tudott állni, ugyanez a képesség megvan benned is, meg bennem is, bennünk is. Ugyanúgy megvan ez. Amikor újjászületsz, képes vagy folyamatosan a kapcsolatban lenni a Szent Szellemmel. Mert Krisztus értelme a szellemedben van. És ez a kulcsa megváltozott életedhez, hogy az életed átformálódik, amikor úgy kezdesz gondolkozni, mint ahogy Isten. Azt gondolják az emberek, hogy nem, majd akkor lesz változás az életemben, amikor majd férjhez megyek, amikor majd... Amikor majd megnősülök, amikor majd sok pénzt keresek, amikor majd lesz saját lakásom, amikor majd különféle helyzeteket meg tudok élni, amikor majd szolgálatba állok, amikor majd ezt teszem, amikor majd ez történik, vagy az történik. És bizonyára akkor is megváltozik az ember élete, amikor egy kisbaba születik egy családba. Akinek született a családjába kisbaba, azt tudja, hogy akkor ott a kicsit a helyzet felborul a napirend. és megváltozik az élet. De az igazi változás az életedbe akkor jön el, amikor megváltozik a gondolkozásmódod, és összhangba kerülsz a gondolataidban Istennel. Igen és ámen. Dicsőség Istennek. Én szerettem volna elmondani ma nektek.